Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Senki sem parancsolásra, hanem mindenki szolgálatra kapott meghívást, fogalmazott Leó pápa homíliájában vasárnap. A Szentatya a szinodális csoportok és részvételi szervek jubileumi zarándoklata alkalmából mutatott be Szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek egy alázatos, valóban testvéri és befogadó egyház építésében. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a legfőbb törvény az egyházban a szeretet. Senki sem arra kapott meghívást, hogy parancsoljon, hanem mindenki arra, hogy szolgáljon. Senki sem kényszerítheti rá másokra a saját elképzeléseit. Mindannyiunknak kölcsönösen meg kell hallgatnunk egymást. Senki sincs kizárva, mindnyájan meg vagyunk hívva a részvételre. Senki sem birtokolja a teljes igazságot, mindannyiunknak alázattal kell keresnünk azt együtt. A Szentatya hozzátette, adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy Isten szeretetében gyökeret verve közösségben éljünk egymással, és mint egyház az egység és a szeretet tanúi lehessünk. Dániel Román és első Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka felszentelte vasárnap a világ legnagyobb ortodox keresztény templomának számító 15 év alatt felépített bukaresti nemzeti székesegyház mozaik szentképeit és megnyitotta a katedrálista hívők előtt. A legnagyobb bukaresti zarándoklatra, Szaloniki Szent Demeter ókeresztény vértanú ünnepére időzített templom szentelésre az ország minden tájáról érkeztek zarándokok. A tömeg jelentős része azonban még a katedrális, 12.000 négyzetméteres lekövezett udvarán sem fért el. A liturgiát és a belső mozaik díszítés felszentelésének szertartását legtöbben a forgalom elől elzárt utcákon óriás kivetítőkön követték. A neobizánci építészeti stílusjegyeket hordozó székesegyház a világ legnagyobb ortodox temploma, 127 méteres magassága, 7200 négyzetméteres alapterülete és 320.000 légköbméteres térfogata is rekordnak számít. Itt található a világ legnagyobb, szabadon lengő harangja is, a nemzet hősei előtt tisztelgő Dániel pátriárka arcmásával díszített 27 tonnás Szent András nagy harang hangja a város egész területén hallható. Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is. Fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a távirat irodát. A londoni magyar házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte, az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek. Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír, egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet, a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad, hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 15 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Naszádos Péter hévízi polgármesterrel vatikáni látogatásáról. Október közepén 15-től 17-ig, szerdától péntekig háromnapos látogatása érkezett Rómába és Vatikánba Naszádos Péter hévíz város polgármestere és az önkormányzat küldöttsége. A gazdag vatikáni programot és benne a Leó pápával való találkozást a polgármester úr megosztotta velünk. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Naszádos Pétert, hévízváros polgármesterét. Nem először jár hévízi polgármester a Vatikánban. Emlékszem Vértes Árpád polgármesterre, aki 2003. március 27-én elkísérte a Kessze és környéke négy településének közös munkájával készült összefogás harangjának pápai megáldását, amit az akkor már idős meg beteges Szent II. János Pál pápa olyan nagy szeretettel tett meg. András bátyám mindmáig emlegeti. Aztán pár éve járt a Vatikánban, majd éppen ebben a stúdióban nyilatkozott Pap Gábor, éppen az ön elődje. És most itt ez a háromnapos gazdag program. Kérem, polgármester urat, mondja el a rádió hallgatóinak ennek a háromnapos látogatásnak a legfontosabb eseményeit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Egyik részről a hévíz történetének, demokratikus történetének három, vagy hát egyelőre két nagy korszaka van. Az egyik egy Vértes Árpád polgármester úrhoz lévő korszak volt 16 évig, majd utána a Pap Gábor úr volt 2010-től 14-ig, és elindult egy harmadik korszak. És bár különbözőek vagyunk mind a hárman, én úgy gondolom, azért egy közös, mind a három hévízi polgármesterbe, aki járhatott itt a Vatikánba, hogy mind a háromnak nagyon fontos a kereszténység, vagy hát az ökumenikus kereszténység, ugye Vértes Árpád úr katolikus volt, Pap Gábor úr református, és én pedig ismét katolikus vagyok, de az össz ökumenikus kereszténység is fontos volt, és mivel hévíz lakosságának a nagy része katolikus, ezért a katolikus hit kiemeltem. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, tehát nagyon sok programon vehetek részt. Most ért véget a pápai audiencia, ami nagyon megtisztelő volt, hogy ott ülhettünk a, mondjuk úgy a színpadon, a II. János Pál pápa után 14. Leó pápa mellett, mivel ugye Vértes Árpád úrról volt szó, hogy itt voltak. Itt elmondanám, hogy az a megtiszteltetés ért minket, hogy hévízre fog kerülni október 22-én II. János Pál pápának a Szent Férerekéje, és szerintem ez is, ami így összehozza ezt a három generációt is, hogyha úgy vesszük, hiszen ez a három polgármester három generációt is jelent, és ezzel egy kerek történetté válik. Másik részről fogunk találkozni a Római Magyar Akadémia igazgatójával, a Pápai Magyar Intézet rektorával, Habsburg-Lotaringiai Eduard főherceggel, aki a Szentszéki Magyar Nagykövet, vele lesz tárgyalásunk és megbeszélésünk. Ételosztáson fogunk részt venni, én magam is fogok ételt osztani, és emellett rengeteg program lesz. Ennek a másik része, amit fontosnak tartottam, hogy ebbe a pár napba, hiszen szent év is van, az egyik része a magánember, tehát én egy hívő katolikus ember vagyok, és egyházi képviselő is, de van egy másik része, hogy hívíz mindig is egy kicsit olyan hely volt, ahol nem csak a test, hanem a lélek is gyógyul, de ennek a megalapozása nem volt meg, és most idén először van egyik részre a II. János Pál pápa vérerekéje, hogy véglegesen a Szentlélek templom kerül. Itt is szeretném megköszönni a rádióba Kis László Esperes úrnak, nagyon sokat dolgozott ezért, és Udvardi György érsek úrnak is. És van egy másik, amit kevesen tudnak, egy újdonság fog indulni Hévízről, nemrég boldoggá avatták Boldog Bódi Mária Magdolnát, és Európa első zarándok bicikli útja, ami Hévízről fog indulni, és Veszprémig, vagy hát Litérig fog menni, az Hévízről fog indulni, és ennek apropóján a jövőre a Boldog Bódi Mária Magdolnának az első egész alakos bronzszobra az Hévízen fog kikerülni, és ezeket is szerettük volna átbeszélni itt a Vatikánba, ezeket a feladatokat, tervpályázatokat, szoborkészítést, elhelyezéseket, erekéket, hogy mik a következő egy évben a teendőink ezekkel.
Tehát ezek voltak a motivumok, amelyek miatt ez a római zarándoklat egyáltalán létrejött.
Így van. Amúgy én már többször jártam magánszemélyként Rómába és a Vatikánba, mint hívő ember, de ez az első, hogy protokollárisan veszek részt.
Egy szó még a kihallgatásról, miközben a kihallgatás folytén írtam a Szent Atyának a szép beszédét, a reménységről tanított, el is készültem már vele mai napra. Ugyanakkor megtudtam azt, megkaptunk egy jelentést erről, hivatalos számot, hogy 50 000 vettek részt ezen a mai szerdai kihallgatáson, ami azt jelenti, hogy úgy nagyjából picit hétlagosan, de az egész Szentpéter tér tele volt. 50 000 ember, nagyjából megtelik a Puskás stadion ennyi emberrel, és ott mind egyszerűen lélekkel figyelni a mi hitünknek a földi képviselőjére, Leó pápára. Milyen érzést töltötte el a polgármester urat?
Istenről, az Atyáról úgy vannak információink, a Jézus Krisztus életéről is, tehát az Atyáról, a Fiúról, és a Szentlélek, ami nekem olyan nagyon misztikus, vagy hát a kapocs az Atya és a Fiú között, mindegy hölgy, vagy egy nő, vagy egy anya. És ugye a Szentlélek eljövetelénél van az, amikor ez így kilép a térbe, tehát hogy mindenki egyesülhet a Szentlélekbe, és mindenki a saját nyelvén hallja ugye utána az igét. És ilyenkor, amikor tényleg összejön 50 000 hívő keresztény ember, és tényleg különböző nyelveken beszélnek, tényleg volt kínai, volt afrikai, volt angol, volt spanyol, volt Mexikó, Európa nemzetei, de valahogy itt, amikor itt vagyunk 50 000-en, akkor valahogy ez eltűnik. Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a pápa beszél, és nem Tehát nem azt látod a nyelvi különbségeket, nem a külső különbségeket látod, hanem valahogy úgy érzed, hogy egyesülsz ebbe a Szentlélekbe.
Ez sok színűséget egységbe vonja.
Így van. Egy pápai audiencián is voltam már többször, ugye akkor a tömegbe voltam, és tényleg ott is úgy érzi az ember, hogy egyesül, most ugye fönt lehetünk, és aztán lenéz az ember, ahol eddig volt, tehát ennek is van egy felemelő része, hogy már háromszor ott voltam fiatalként a hívők között, és most látni, és így egyéválni, tényleg, mert innen érzékeli a tömeget az ember, hogy ez mekkora, hogy megtelt, és nem csak a tér, hanem látszódott, hogy még a tér után, tehát voltak, akiket nem tudtak beengedni a térre, hanem még így a vatikáni rádióig, vagy feléig állt a tömeg.
Hallom, polgármester úr, hogy ajándékot adtak a Szentatyának.
Igen, ez is egy szerintem nagyban hasonlóság, ugye Vértes Árpád úrék, még a Vértes Aljai Andrással, amikor kim voltak 2003-ban, ugye akkor ők egy harangot hoztak megszentelésre. Most mi egy nagy művészeti alkotást hozunk, egy nagyon nagy festménynek kell ezt elképzelni, és ez a fa van megkezelve, és ebbe a fába lesz arannyal belevésve és kidolgozva annyi, hogy legyen a te hited szerint. Tehát ez az egyetlen bibliai idézet lesz benne ebbe a műalkotásba, ezt amúgy Buruc Szabolcs művész barátom készítette, őt szerintem helyben sokan ismerik, és amikor fölmerült, hogy a pápának adhatunk ajándékot, én mondtam neki, hogy akkor ezt egyből visszük. Amúgy az ő egyik festménye van a Kesztei nagy templomba kirakva, és a harmadik részét, mert ez egy trilógia, hogyha úgy veszük, a harmadik részét pedig most szeretnénk kiállítani a Árpád-kori templomunkba, és akkor erre adunk egy szetlit, amire rá lesz írva, hogy ugye ez magyarul van, tehát hogy a 14. Leó pápa, Szentatya mindig tudja, hogy ezt Magyarországról kapta és Évízről, de másik részről ott lesz egy szetli, amin latinul is ott lesz a felirat, hogy a métünk szerint és mindenki hite szerint.
És ezek után kérdezem, hogy mit adnak a Vatikán szegényeinek, Róma szegényeinek?
Egyik részről autóval is jöttünk, tehát több csoportba jöttünk, jött az Esperes úrunk egy kisebb delegációval, jöttünk mi a hivatalról, tehát egy nagy delegáció van, de az 3-4 részbe jött ki különböző módokon, hiszen lesz egy Hungarikum kiállítás is, aminek Hévíz lesz a központja. Másik részről ugye van ez az ételosztás, amúgy tényleg ezt elfelejtettem mondani, hogy Hévíz lesz kiállítva most a Magyar Nagykövetségen a következő egy hónapban a Hungarikum. És az ételről pedig magyar alapanyagokat hoztunk ki autóval, ezeket csináljuk meg itt, és gulyásleves lesz.
Itt főznek?
Igen, tehát az alapanyagokat kihoztuk, jött szakács is, nem bíztam azért ezt az én tudásomra teljesen, bár én is megtanultam főzni, de igen, tehát magyar alapanyagból, és itt helyben fogunk gulyást készíteni.
És hány embernek főznek körülbelül?
Több napos, tehát tegnap is volt már ételosztás, és ma is lesz, tehát két napos. Én úgy tudom, hogy egy-egy ilyen ételosztásnál ilyen 50-100 fő az, akit elláthatunk étellel.
Programjuk egyik pontja szegényeknek ételosztás, még pedig a Vatikán szegényeinek, akiket Teréza a nővérei, a szeretett misszionáriusai gondoznak el, látnak el napról napra a Domus Mariae, Mária háza nevű otthonukban. Már Hévíz jómódú város, de ott sem hiányozhat a szociális program. Milyen feladatuk van otthon, polgármester úr?
Én ugye egy éve kezdtem el a munkát, és tényleg lakosságarányosan nálunk a szegények száma az nagyon kevés. Másik részről a lakosság nagy része azért több generáció óta ott van, tehát mindenki tudja, hogy kinek kell segíteni, és általában ezt szerintem mind emberek is megtesszük ezeket a segítségeket egymásért, és ezeket nagyon diszkréten kezeljük, viszont azoknak, akiknek szüksége van segítségre, itt két dolgot sorolnék föl. Az egyik, hogy ezeknek megvannak bizonyos kvótái, hogy hogyan lehet segítséget adni, vagy meddig a szintig, meddig a bevételig, meddig a jövetelemig, vagy valakinek ugye semmi. Az első döntésünk az volt, hogy ezt a korlátot megemeltük, hogy minél többen tudják beadni a támogatást, tehát egy nagyon magas szintre emeltük, hogy tényleg bármikor csak véletlenül kell egy olyan helyzet, akkor az önkormányzat tudjon támogatni, ugye ez polgármesteri jogkör, tehát hogy meglegyen a joga hozzá, hogy támogatást kérjen, igen, akár csak egyedileg is. Ez pénzösszeg. A másik része az étkezés, tehát az étkezést ugyanúgy ingyenesen támogatjuk, vagy féláron, aki ugyanúgy kéri, tehát azt a kvótát, amivel ő kérheti, azokat megadjuk az időseinknek és a szegényeinknek is, tehát ezáltal a kvótával nagyon sokan kapnak vagy ingyen, vagy féláron nálunk ételt. Van egy gameszunk, ami egy önkormányzati tulajdonú étkezde, és a harmadik pedig a lakóhely támogatás, amit biztosítunk a hévízi lakosoknak. Ami nagyon fontos szerintem még, az időseink. Egyik részről van egy nagyon nagy lakossághoz képest, nagyon nagy, majdnem 170-en dolgoznak nálunk a bölcsödébe, a nyugdíjas otthonokba és a nappali ellátóba. Ez azt jelenti, hogy mi kimegyünk a saját időseinkhez, tehát minél tovább próbáljuk azt a helyzetet vagy támogatást megteremteni, hogy minél tovább otthon lakhasson, akár egyedül is. Tehát kijárunk hozzájuk, kivisszük az ételt, figyelünk rájuk, de emellett most meghoztuk azt, hogy tényleg nagyon-nagyon hévízi lakos, aki 5 éve már hévízen él, nagyon-nagyon minimális a összegér be tud jönni a nyugdíjas otthonainkba. Tehát szerintem az időseink, ez nem tartozik a szegény részre, de az időseink támogatása is nagyon fontos, vagy ide tartozik, úgyhogy én ebbe hármasba látom azt, hogy megteszünk, tehát egyedi elbírálásokkal, pénzösszeggel segítünk, lakhatással segítünk, és étellel segítünk, de ezek mind olyanok, úgy vannak megoldva, hogy kvázi ezt a főosztályvezetőm tudja és én, tehát ez csak polgármesteri hatás, ezt mindig megadjuk, de ez nincsen meg, tehát ez nem nyilvános, hogy ugyanúgy, hogy ezeket kikapja meg, tehát mind lakosság szerint is segítünk, gyűjtünk, én is több szervezést is végeztem név nélkül, csak egy történettel, és maga a hivatal is úgy működik, hogy ez egy abszolút titkosan, de mindenki számára elérhetően lehet, bárki kerület olyan helyzetbe, most mondok egy példát, hogy ő mondjuk nem szegény, vagy nem a szegényhez tartozik, de kell neki ez a plusz összeg, forrás, amivel lehet, hogy csak pár hónapig ki kell húznia, és utána visszakerülhet a normál kerékvágásba.
Végül Hévízről, mint fürdővárosról kérdeznék. Nem is annyira a helyi gondok meg a fürdő helyzetét tekintve, azt ottan jobban ismerik, mint itt Rómában, hanem van egy sajátos rátekintés éppen innét Oroszországból, mert Róma környéke, de összességében Olaszország, mivel vulkanikus a földje, szintén gazdag hévizekben. Itt a közelben, itt van Settebányi, a Hétfürdő, és meg a városon belül van Tivoli erősen kénes melegvize, többször is jártam ott. A mi hévízünket otthon már a rómaiak is ismerték, példa erre a szép villa, ott a város határában, az egykori Pannoniában. Bizonyára érdemes ilyen kapcsolatok keresésében is törni a fejünket. Jó magam rendszeresen járok úszni Telente, a Rómától 80 kilométerre fekvő Viterbo melletti Termedei pápiba, ami a pápák fürdője nevet viseli. Ennek a gyógyító vizében egykor római szenátorok, konzulok, később Dante Michelangelo és több pápa is megmártózott. Kínálkoznak a kapcsolatok a meleg víz közös nevezőjébe.
Hát egyik részről szabad annyit megengedni, hogy László atyával a családjaink nagyon régi kapcsolatot ápolnak, tehát az én nagymamám és László atya édesanyja, azok még együtt kezdték el a néphagyományokat és a népszokásokat összegyűjteni a környékünkből, tehát a mi kapcsolatunk ilyen értelemben nagyon régre nyúlik vissza, és ugye ez a kérdés már fölmerült kettőnk között pár hónapja. Egyelőre most azon dolgoztunk, hogy az európai kapcsolatainkat újraépítsük, amik már megvoltak. Tehát ha vannak különböző kormányokban barátaim, vagy olyan városok, akik megvoltak, tehát ez volt az első lépés. Valamint volt Héviznek egy olyan adóssága, hogy a Kárpát-medencébe, tehát a határon túli magyarsággal nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ez most ugye egy éve vettem át a városvezetés, most Gyergyó remetével ezt aláírtuk, vettük Császmával a kapcsolatot, és jövőre pedig szlovéniai Lendvával fogunk kialakítani kapcsolatot, és én annyit mondtam a kollégáknak, tehát a külügyi kabinetnek, hogy ahogy megvan a Kárpát-medencei magyarsággal és a Kárpát-medencei rokon népekkel a kapcsolat kialakítású, ahogy megvan a főbb partnereinkkel a kapcsolat kialakítás, ilyen például Németország, hiszen a turistáink nagy része Németországból, Ausztriából és Lengyelországból, tehát a V4-ekből jön. Ahogy ezek a kapcsolatok megvannak, amik most én úgy gondolom, hogy az idei év végére itt mindenki találkozik mindenkivel, meg tudjuk kötni a partneri szerződéseinket, akkor a jövő évre mi tervezzük, és ezt a pápai fürdővárost, ezt mi már kinéztük magunkat, tehát mindenképpen szeretnék visszatérni ide Rómába és a Vatikánba a jövő évbe, és fölvenni ezzel a fürdővárossal a kapcsolatot, ahogyan ezekkel a feladatainkkal megvagyunk, úgyhogy tényleg én ezt látom, hogy ez a következő. Azt is látjuk, hogy Olaszország felé hévíz nem nyitott korábban, holott a legfontosabb szerintem, hogy neked most ez marketing és nem lelkiség, hogy ne kelljen elmondani valamit egy németnek, vagy egy olasznak, vagy egy osztráknak. Ugye nem kell elmondani, hogy mi az a gyógyfürdő, hiszen ismerik, tudják milyen szép, hasznos, és ráadásul ugye hévíz egy egyedi, tehát a világon egyedülálló gyógytó, és mindenképpen szerettük volna mint lelkiségbe is, de mind új piac is nyitni az olasz kapcsolatok felé, hiszen nekik majd nem kell elmondanunk, hogy akkor mi ez a gyógyvíz, mire jó, hanem csak azt mondani, hogy miben más, mint az itteni olasz fürdők.
Polgármester úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, sok örömet az itteni programokban, hiszen áldja a szegényeket, akiknek ételt osztanak, ismerkedjenek Rómával, és aztán áldott szerencsés hazatérést mindjájuknak.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
A Naszádos Péter hévízi polgármesterrel készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismer. És járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűséged. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz, kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várj.
zeng most szívem a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Nekem is, mint annyi másnak, összefonódik sorsom Katona István püspök atyáéval. Azért is lehetséges ez, mert az ő 97 esztendejébe szerintem a legtöbbünk élete belefér, némelyik kétszer is, nem csak hosszában, de tartalmában is. Szeretettel és örömmel fogadtuk, amikor az egri segédpüspökséget elfoglalta, aszketikus alakja, nyugalmat, jóságot sugárzó tekintete és személyisége mindenkit azonnal megragadott. Megfigyeltem, mindig kérdéssel nyitott, hogy aztán elmondhassa, mit gondol helyesnek a dologról vagy rólad. A rendszerváltáskor ő volt a püspöki kar iskola bizottságának az elnöke. Nagy harc kezdődött az egykor államosított egyháziskolák egyházakhoz történő visszaadása körül. A harc legmarkánsabban a dabassári iskola ügy körül robbant ki. A magyar társadalom átalakulása országos erőpróbájának kezdetét is jelentette ez az ügy. Emlékszem egy fórumra, a pulpituson ott ült Katona István, aki védte az átadási folyamatot. Az oktatási miniszter pedig próbálta nehezíteni a dolgot. Ternyák Csaba volt a püspöki konferencia titkára, neki is nagy rálátása lett az ügyben erre a küzdelemre. Talán nem véletlen, az akkor szerzett tapasztalatok ma is jól használhatók egy-egy állami iskola egyházi fenntartásba vételénél. Két másik, számomra is jelentős esemény kapcsán hagy nyomot bennem Katona István személyisége. Az egyik a ma már Szent Istvánról elnevezett egri katolikus rádió elindulásának évei, a másik a krakkói isteni irgalmasság bazilikájának, magyar kápolnája, a Communio Sanctorum kápolnának a kialakítása. Annak szervezésében szerzett elévülhetetlen érdemei. Azt tudni lehetett kezdettől, hogy ez a jóságos, 10 gyermekes családból származó pap, aki disszertációját is a Szentmiséről írta, élete középpontjának tartja az eukarisztikus áldozatot, magát az eukarisztiát, és az ebben való papi és püspöki szolgálatot. Abban különösképpen kitűnt kezdettől, hogy bárkinek bármilyen gondja, nehézsége, baja támadt, őt mindig meg lehetett keresni, szívesen segített, támogatott, felkarolt, utána járt, elintézett minden hozzáfordulónak szinte kivétel nélkül mindent. Sokszor úgy, hogy annyira azonosult a segítségre szoruló személlyel, hogyha maga nem tudott segíteni, akkor megtalálta azt a valakit, aki képes és hajlandó volt rá. Gyakran nem is az eredeti rászorulónak nyújtottunk segítséget, hanem katona püspök úrnak segítettünk, hogy ő segíthessen. Segítettünk segíteni. Évek óta hordozom magamban azt a képet, amikor az induló rádió munkatársai között valamilyen feszültség keletkezett, akkor mindig katona püspök úr volt az, aki segített elegyengetni a gondokat és nehézségeket. Türelme, nyugalma, jósága, amint már említettem, határtalan volt, és olykor-olykor a pörgéshez sietős tempóhoz szokott életvitelünkben, mint lassító tényező szerepelt. Ami később mindig kiderült, hogy se nekünk, se magának az ügynek nem vált kárára, hogy lassabban, megfontoltabban és főleg átimádkozva történt, aminek történnie kellett. Egy Istennek adott tiszta élet gyümölcsei értek be ezekben a napokban. Emlékezzünk vissza, nem egészen 2 hónappal ezelőtt szerette volna látni a felújított bazilikát, és kérte, hogy hozzá kell. Ternyák érsek úgy gondolta, hogy csodálatos gesztus lenne, ha ő áldaná meg azt a kaput, amit a székesegyház oldalában a mozgássérülteknek építettek. Ezen a kapun maga az érsek tolta be segédpüspökét, aki ezt látta, örökre beégett emlékei közé ez a kép. Egy hónap múlva a Szent István Rádió megalakulásának 25. évét ünnepeltük, amikor az ünneplés vége felé a főszerkesztő kiállt, és felolvasott Katona Istvántól egy levelet, amelyet ugyan már nem ő írt, de még ő diktált, és a rádiónak további kegyelmi éveket kívánt, mindenki könnyekig meghatódva figyelte elszoruló torokkal és szívvel katona püspök úr szavait. Most életének 97. évében hazatért a Teremtőhöz. Itt hagyta nekünk hangját, amellyel az esztendő 365 napján a Szent István Rádió megfelelő rovatában újra meg újra bemutatta a szenteket, életüket és élettörténetüket. Minden egyes bemutatást a szentmiséből vett könyörgéssel zárt. Úgy vélem, nem csak mi tartozunk hálával Katona István püspökatyának, hanem a szentek is, és segítik, hogy mielőbb köztük lehessen.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallják. Az esti ima és a himnusz után a szerzetesek félórája című műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallgathatják meg arról, mit jelent Jézus irántunk tanúsított feltétel nélküli szeretete. Ezután az ökumenében református krónika szól. 1:05 kezdődik a cseperedő. Műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. 1:30 kezdődik a sziluett. Ebben folytatjuk a beszélgetésünket Szöllős Luca Léna pszichológussal, a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról. 2:05 a Lélek útjai című műsorunkban dr. Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója előadása hangzik el, melynek címe Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében. Ezután a Közelkép című műsorunkban a Kurzió lelkiségi mozgalom tagjai mesélnek arról, hogyan formálta át életüket a közösség. 3:05 kezdődik a Krisztus kereszt az erdőn. Ebben az országos kék túra útvonalán található két szakrális emléket ismerhetnek meg. 3:30 Kérem a következő című műsorunkban az elmúlt héten dr. Pap Erika szemész szakorvossal, retina specialistával beszélgettünk a látás hónapja kapcsán. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Jézus nem szavakban támad fel, hanem tényekben, saját testével, amely megőrzi a szenvedés nyomait, örök pecsétjeként irántunk tanúsított szeretetének. Az élet győzelme nem üres szó, hanem valóságos, konkrét tény. Kedves hallgatóink, köszönjük egésznapos megtisztelő figyelmüket, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Turi Sarolta. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A vámos mellét verte, és így szólt: Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek. Mondom nektek, a vámos tisztultabb lélekkel ment haza, mint a farizeus. Mert aki dicsekszik, azt megalázzák, aki megalázkodik, azt dicsőségre emelik. Olvasom a Lukács evangéliumban. Túl sokat ismételgettük nyomorúságos semmi voltunkat és keserves kényszer életünket e síralom völgyében, s közben elfelejtettük, hogy Teremtőnk akart bennünket, és örök szeretettel szeret. Igent mondott ránk, az életünkre, amikor megteremtett. Ha Isten szeret bennünket, és ő mindnyájunkat szereti, akkor a szeretetre méltók vagyunk. És ez természetes is, hiszen létezésünk nem a mi érdemünk, isteni elgondolásból származik. Ez nem elég ok, hogy önmagunkat is tiszteljük, és örüljünk létünknek? Mit mond Lisieux Szent Teréza ma emberének? Ő is ki akar lépni önmagából, valamiképpen több akar lenni önmagánál, szenté akar lenni. Egyfelől a nagyobbá levés igényét érzi parancsolóan, másfelől kicsinységét és tehetetlenségét tapasztalja. Ilyen két pólus között feszül ki léte, és ez a feszültség az Isten-én kapcsolat és az atya-gyermek kapcsolat egyé válásában oldódik fel. A modern ember sokszor ellenszenvesnek tartja az alázat szót, meghunyászkodást, gyáva hízelgést vagy maflaságot ért alatta. Uram, tudom, hogy sajnos a vallásos emberek is néha alapot adnak ilyen vélekedésre. Ami rosszul értelmezett és gyakorolt alázatunk nagy felelősséget ró ránk, előttük is és te előtted is. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szent szíved szerint.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.